nekem nincs más rajtad kívül, Jézus, életem forrása vagy. Kézzel, lábbal, szívvel, szájjal dicsérlek, Uram.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Íme új eget és új földet teremt az Úr, és örvendez benne az ő népe örökké. Uram, az égig ér a te szereteted, embert és állatot te tartasz meg, mert nálad van az élet forrása, a te világosságodban látjuk a világosságot. Íme új eget és új földet teremt az Úr, és örvendez benne az ő népe örökké. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, akik már ismerünk téged, boldogan valljuk, hogy te vagy a mi örömünk és a békességünk kimeríthetetlen forrás. Te lettél számunkra menedékké, akihez bűnből és minden bajból bizalommal menekülhetünk. És eddig még soha senkit nem küldtél el, aki nálad keresett menedék. Bajunk, Urunk, felsorolhatatlanul sok van. Bocsásd meg, hogy mégsem hozzád menekülünk, vagy nem mindenek előtt hozzád. Bocsásd meg, ha csak a bajainkból kiáltunk segítségért, és ha nem kell nekünk az a segítség, amit te kínálsz, ami sokkal több annál, mint akut bajok pillanatnyi orvoslása. Engedd ma ezt világosan meglátnunk. Kérünk, beszélj velünk egészen személyesen és meggyőzően igéden keresztül. Hadd érezzük ma mindnyájan úgy, hogy te magad kínálsz nekünk személyesen ajándékokat. Olyan ajándékokat, amik nélkül nem élet igazán az életünk, és amiket sehol másot nem kaphatunk, csak tőle. Köszönjük, hogy ajándékképpen kínálod. Segíts ezt elhinni, és könyörülj rajtunk, hogy ne csak információ legyen ez a számunkra, hanem mozduljunk és nyújtsuk a kezünket, hogy beletehesd az ajándékokat, és ne ilyen szegényen menjünk tovább az úton, hanem benned megtaláljuk azt a békességet, és azt az örömöt, ami megmaradt itt minden körülmények között, és teljessé válik majd oda. Teremts a szívünkben most csendet, hogy meghalljuk a te halk és szelíd szavadat. Hadd, hogy minden, ami itt most elhangzik, hadd szolgálja a te dicsőségedet és a mi üdvösségünket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Hallgassátok meg, kedves rádiót hallgató magyar testvéreim, Isten drága szent igéjét, amelyeket megírva találunk Szent Pál apostolnak a Tituszhoz írott levelének első fejezetének első versében, következőképpen. Pál Isten szolgálja, Jézus Krisztusnak pedig apostola, az Isten választottaiért, hogy higgyenek és megismerjék az igazságot az igazi kegyesség szerint, az örök élet reménységére, amelyet az Isten, aki nem hazudik, örök idő előtt megígért. Igéjét kijelentette a maga idejében, az evangélium hirdetésével. erre kaptam megbízást, ami üdvözítő Istenünk rendeléséből. Titusznak, a közös hitben való igaz fiamnak, kegyelem és békesség Istentől, ami atyánktól, és a Krisztus Jézustól, ami üdvözítőnktől. Ez Istenünk drága szent igéje. Amen. Kedves rádiót hallgató magyar testvéreim! Pál apostolnak Titushoz írt levele nem a legismertebb levelek közé tartozik. Titusz fiatal lelkésztársa volt az apostolnak, görög származású, Krétáról való ember, egy másik helyen azt írja róla Pál: társam, segítőm. Valóban Korintusban nagyon nehéz szolgálata volt Pál apostol mellett. Ezt a levelet Pál apostol Krisztus után 62-ben írta, körülbelül 30 évvel Krisztus halála és feltámadása után járt Krétában, egy nyáron, és ez a misszió nem volt eredménytelen, de mivel még nem fejeződött be minden, oda küldi maga helyett Titusz. A hagyomány szerint ő lett Kréta első püspöke. Nos, krétai lennék, nagyon büszkén kihúznám magam, és azt mondanám, nem akárki volt a mi első püspökünk. Nem görgették le a hegyről, mint szegény Gellértet, hanem tisztességgel megbecsülték. Pál apostol Titusznak úgynevezett pásztori, nagyon személyes levelet írt, bölcs jó tanácsokat ad benne ifjú lelkésztársának. Így kezdődik: Pál Isten szolgája. A keleti ember ugyanis annak idején nem a végén írta alá a levelet, hanem mindjárt azzal kezdte, hogy ki a levélíró, bemutatkozott. Van ebben logika, mert képzeljük el, hogy kapunk egy hosszú levelet, és mondjuk 12 oldalt kell átlapoznunk, hogy megnézzük, hogy ki is írta. A görög eredetiben Pál nem egyszerű szolgának mondja magát, hanem rabszolgának. Nem diakónos, hanem dulosz. Azt jelenti, hogy nem a magáé. Én egészen Isten rabszolgája vagyok, nem vagyok a magamé, nem a sajátomé. Nem kis dolog. Létezik más görög szó is a szolgálatra, de ez a legerősebb kifejezés, amikor valaki egész életében csak azt teheti, amit az Úr parancsol neki. Ugye meg se kérdezem, hogy mi milyen szolgái vagyunk az Istennek. Te, testvérem, milyen szolga vagy? Mennyi kibúvót tudunk? Pál nem ismer kibúvót egészen a haláláig. Amit Isten neki parancsolt, azt tette. Mindent azért cselekedett. Az Isten választottaért, hogy higgyenek és megismerjék az igazságot, az igazi kegyesség szerint. Pál az evangélium hirdetésére kapott megbízást. Az az ő missziója, az az ő megbízatása, elhivatása, megbízatása. Testvérem, nekünk, neked van-e megbízatása? Tudod-e, hogy mit kell neked személyesen tenni? Földi életünknek legfontosabb kérdése, hogy mi a megbízatásunk. Mert ha valaki ezt nem tudja, nincs értelme az életének. Hiszen egyikünk sem azért van itt ezen a földön, hogy csak a kenyeret pusztítsam, meg igye a vizet, vagy mérgelődjék, aggodalmaskodjék, és végre megöregedjék. Mindenkire rábízott valaki. Vagy valamit az Isten. Ahogy nincs két egyforma ember, két egyforma elhivatás sincs. Mindenkire rábízott valamit, és most nekünk válaszolni kell erre a kérdésre, hogy mi a megbízatásunk. Valakire rábízott egy kisgyermeket, vagy egy öreg édesanyát, vagy valakinek azt a feladatot adja, hogy neki kell elmondani valakinek, hogy ne dobja el az életét. Mert minden életnek van értelme. Jézus a hegyi beszédében erről szól, legyetek só, fény, hegyen épített város. Ez a megbízatásod. A világban élünk, ahogyan Jézus is megfogalmazta. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg a gonosztól. Sónak kell lennünk, és eltűnni. A só szinte észrevétlen feloldódik a levesben. Mi emberek szeretünk látszani, fényként tündökölni. Ám Jézus korában gyertya és mécses adta a fényt, és az ellobbant. Aki szolgál, az ellobban. Aki többet szolgál, az hamarabb ellobban. Gondoljuk végig, hogy mit bízott ránk az Isten, kiket. Eleget teszünk a megbízatásnak. Gondolkodjunk el ezen, vagy inkább merjem azt mondani, hogy mielőtt lefekszünk, egy kicsit legyünk nyugtalanok. Hogy egyáltalán a mai napon mindent megtettem-e a megbízatásomért. Igen, legyünk nyugtalanok. Amíg rá nem jövünk, miért vagyunk a világon? Mire kaptunk megbízatást? Azt írja Szent Pál apostol Titusznak, azért hagytalak Krétában, hogy rendbe hozz az elintézetlenül maradt ügyeket, s presbitereket állíts szolgálatba városonként, ahogyan meghagytam neked. Testvéreim, mindig vannak elintézetlenül maradt ügyeink, amiket rendbe kell hozni. És tessék most fiókokra, párnák mögé, gyömöszöl dolgokra, sok-sok meg nem írt levélre gondolni, és mindenféle rendetlenség. Testvéreim, hiszünk a rendben, az Isten teremtő rendjében is. Minden nap boldogon tapasztalhatjuk, hogy a világ mindenségben rend van. Nem lehet büntetlenül rendetlenkedni. Egyszer egy csillagász barátunk, aki nem a belvilágot, nem a lelkeket vizsgálja, hanem a külvilágot, az egész világ mindenséget, egy nagyon érdekes mondatot mondott. Egyetlen egy meteorit sincs feleslegesen a világegyetemben. A legkisebb meteoritnak is valami értelme van. A lüktető világmindenség legkisebb rohanó szemcséjének is van logikus értelme. Mi csak azt tudjuk, hogy nem tudjuk, mi az értelme, de azt már tudjuk, értjük, hogy egyetlen egy értelmetlen lüktetése sincs a világmindenség, ami egyre tágul, mozog, növekszik, lélegzik. Két történetet szeretnék elmondani a kedves testvéreknek, ami talán ezeket jobban illusztrálja. Néhány évvel ezelőtt történt lelkész konferenciám. Egyszer odajött az egyik lelkésztársunk hozzánk, és azt mondta, jaj, baj van. Hát mi baj van? Képzeljétek el, van itt valaki az üdülőben, akivel 3 éve nagyon kemény leveleket váltottunk valami teológiai vita folytán. És bizony az utolsó leveleink nagyon elmérgesedtek. Hát most ő is itt van. És ő is látja, hogy én itt vagyok. Kerülgetjük egymást, ahogy csak tudjuk. De nem soká úrvacsora osztás lesz, és én nagyon nem jól érzem magam. Hát ne is érezd jól magad, válaszoltuk neki. Szépen rendbe kell szedni a kettőtő kapcsolatát. Aztán többen beszélgettünk, leültünk félre és imádkoztunk. És másnap reggel azt látjuk, hogy a két kolléga karkarban boldogan sétál egymás mellett. És megkérdeztük, hát mi történt? Hát igaz, hogy én vagyok az idősebb, felelte az illető, de oda ment. Szó nélkül megöleltem. És akkor ő is nyakamba borult, nem szólt semmit, elkezdett sírni. Hát testvérem, érezzük-e, hogy így lehet rendezni ügyeket? Nem szólni egymáshoz, csak megölelni a másikat. Talán sírni vele egy nagyot, és rendbe tenni a dolgokat. És amikor úrvacsorázni kell menni, akkor nagyon boldog a szív. Nem kellene neked is valakit átölelned, testvérem. Nem kellene valakihez oda menned, vagy felhívnod telefonon. Nem kell sokat beszélni. A sok szó néha árt. A sok szót néha félre lehet érteni, de egy meleg kézfogást, egy csókot, amit őszintén adunk, azt nem. Ha elkezdünk magyarázkodni, azt félre lehet érteni. A szeretet gyógyító erő. Egy másik történetet szeretnék a kedves testvéreknek elmondani, ami szintén arról szól, hogy mi a mi megbízatásunk. talán elmenni valakihez, aki egyedül érzi magát, vagy aki gyászol, és egy-két vigasztaló szót mondani Jézus nevében. Egy fiatal asszonyról van szó, aki egy baleset miatt elveszítette a férjét. Ott maradt 3 kicsi gyerekkel. Valaki a gyülekezetből meglátogatta, és ez az asszony tele volt keserűséggel. Ömlöttek belőle a miértek. Miért engedte meg az Isten? Miért ilyen korán? Miért éppen őt, a férjemet? Mi lesz most? És miért látja jónak ezt az Isten? Kinek jó ez, hogy én elveszítettem a férjem? Türelmesen végighallgattam ennek a fiatalasszonynak a keserűségét. Nem mondtam rá semmit. Egyszer csak miközben panaszkodott és kesergett, eszébe jutott egy bibliai ige. Hát valahol meg van írva, hogy életem ideje kezedben van. Ki is mondta ezt Istennek? Hát mondtam, Dávid. Akkor ez azt jelenti, hogy a férjem életének ideje is az Isten kezében volt. Tehát akkor ő pontosan tud most is arról, ami történt. És azt is tudja, hogy nekem most milyen nehéz. Aztán ennek a fiatal asszonynak eszébe jutott egy másik ige, és idézte. Erre az esetre is érvényes az, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden a javukat munkálja. És meg tudja nekem mondani, hogy ez hogyan és kinek a javát munkálja. Az előbbi kérdésére igennel válaszoltam, hogy erre az esetre is érvényes, az utóbbira azt nem tudom. Nem tudom, hogy ez kinek a javát munkálja és hogyan, de abban bizonyos vagyok, hogy ez az ige most és itt vigasztalásként érvényes. És akkor elkezdtünk imádkozni. Megdöbbentő volt számomra az, ahogy alakult és változott a hangja. Ilyeneket imádkozott. Uram, visszaadom neked a férjemet. Köszönöm az együtt töltött éveket. Köszönöm, hogy te most is ugyanaz vagy, aki korábban voltál, és bízom benned. És tudom, hogy te fogsz nekem segíteni, hogy felneveljem a gyermekeimet. Még jobban akarok kapaszkodni beléd. Nem értem az egészet, és nem tudom, miért tetted ezt. És itt sírásba fulladt az imádság, és nem is mondott áment a végére. De amikor elbúcsúztunk az előszobában, azt mondta, olyan furcsa, békesség van a szívében, ugye nem baj, és nem kell ezt szégyelni. Nem kell szégyelni, ha valaki nem hisztériázik, hanem ilyen rettenetes csapás kellős közepén békesség van a szívében, és nem kell megbotránkozni senkinek. Mert ezeket Istennek mondta ki, és miközben mondta, már hallotta a választ. És mivel Isten igéje élt a szívében, megszólaltak az igék. És erre mondja Jézus, a Szentlélek eszetekbe juttatja azt, amit én tanítottam nektek. És az ige és az igén keresztül maga Isten lelke elkezdi vigasztalni. És miközben úgy sír, hogy áment sem tud mondani, békesség van a szívében. Ez a mégis, ami Jézustól való. Kedves testvéreim, só, világosság, vigasztaló szó vagyunk egymásra. Ez a mi megbízatásunk, testvérem. Ez a te megbízatásod is. És ez az én megbízatásom. Néha nehéz tanítványnak lenni. Persze könnyebb lett volna mi Urunk Jézus Krisztusnak angyalokkal teremteni meg az egyházat, de az Istennek ezt tetszett, hogy ilyenféle emberekkel kezdjen valamit, mint mi vagyunk. Kérjük Istennek a Szent Lelkét, mert a mi erőnk és a mi akaratunk kevés ahhoz, hogy a mi hivatásunkat elvégezzük. Te biztos vagyok abban, hogy az Isten Szent Lelke, az ő kegyelme elég ahhoz, hogy megbízatásunkat el tudjuk végezni. Így áldjon meg bennünket a mindenható Isten. Amen. Csendesedjünk el, testvéreim! Imádkozzunk! Mennyei édesatyán, köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusban eltörölhetetlenül kijelentetted nekünk akaratodat. Köszönjük, hogy létünk teljességért a Golgotáig menően szerettél bennünket. Könyörgünk minden ember üdvösségéért, azokért, akik vallásukat szeretetlenül gyakorolják, azokért, akik keresnek téged, azokért, akik eddig még nem hallották meg kereső szavadat, azokért, akik az átélt fájdalmak miatt nem tudnak bízni benned. Könyörgünk gyülekezeteinkért, egyházunkért, az egész kereszténységért. Kérünk, add meg nekünk azt a bölcsességet, hogy tudjuk, mikor kell szólnunk, mikor kell hallgatnunk, mikor kell cselekednünk, mikor kell várakoznunk. Add nekünk szent lelked egyesítő erejét, hogy a közöttünk meglévő különbségek gazdagítsák közösségeink életét, és ne szétválasszanak bennünket. Könyörgünk a világért, amelyet otthonul adtál nekünk, és azért, hogy gondozzuk, ápoljuk. Add nekünk, hogy meglássuk saját szűk környezetünkben is tudnunk, mit tenni a tisztaságért, az otthonosságért. Könyörgünk kiútért, abból a menekült válságból, amit átélünk, és ami még előttünk van. Adj készséget a megbékélésre, leleményességet a szeretetben, emberséget a döntésekben. Könyörgünk azokért, akik mások közönyétől, gonosz indulataitól szenvednek. Könyörgünk azokért, akik családjaikban szenvednek az erőszaktól. Könyörgünk azokért is, akik másokat bántalmaznak, kínoznak, vagy szeretetlenségükkel mélységbe taszítanak. Te gátold meg az emberi gonoszság és közöny hatalmát, és add, hogy mi magunk a békesség eszközei legyünk. Könyörgünk a betegekért, a nincstelenekért, azokért, akiknek lelkét a gyász, az elhagyatottság fájdalma keseríti. Te adj vigasztalást, erősítést, reménységet mindenkinek, aki összetört az élet terhei alatt, aki legyőzhetetlen betegséggel küzd. Mennyei atyán, könyörgünk végül eljövendő országodért, ahol szintről szintre láthatunk téged, ahol mindeneket a te végtelen szeretetedet töld be, ahová mindannyiunkat vársz, hogy nálad legyen otthonunk. Hallgass meg bennünket, amikor egy szívvel így imádkozunk. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent orcáját te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.
alsó lépcsőn, szép csendben vártam az álmaim alkonyát, mikor a part menti homokban megláttam a lábnyomát.